szeretettel mindenkit, aki eljött, elfogadta a meghívásunkat, és eljöttek ebbe a szép terembe ahhoz, hogy imádkozzunk, lélekeket hallgassunk, és Isten igényt hallgassunk. A mi meghívásunkra mindegyüttes fog a zenélésben és az éneklésben vezetni. Ők a kolozsvári Magyar Baptista gyülekezet tagjai, valamennyien már hallottuk az ő éneket, és nagyon tetszettek, hát most élőben fogjuk őket hallgatni, nézni itt ezen a helyen, őket szeretettel, majd pedig Isten igényt Veres Ernő fogalmazott lelkipásztor testvér fogja hirdetni, és imádkozó lelkülettel legyünk itt Isten házában, hogy Isten meg tudjon bennünket szólítani az ének hangjain és az ő igéje által.
Nagyon szeretettel köszönöm minden kedves jelenlevőt, aki eljött. Nagyon remélem, hogy itt lehetünk közöttetek ebben a szép teremben. Hát valószínűleg nem leszünk mi annyira méltók ehhez a teremhez, hogy sokkal szerzenék és sokkal szerzenék valamit, amit most előfoglalunk. Lehet, hogy nem tudom, hogy felnőni zenélek sok elváráshoz, de szeretnék őszinte szívből tenni, mint azt, amit most itt előfoglalunk. Nem akarok egy szóval sem hazudni sem nektek, sem Istennek. Azért állunk itt, mert volt egy olyan nap, amikor elindultunk így énekelni, amikor úgy döntöttünk, hogy ha már kaptunk egy ajándékot Istentől, hangot, valamilyen tudást zenei szinten, akkor azt szeretnénk Isten oltárán Istennek áldozni. És nem szeretnénk elkötelezni ezt az ajándékot, ezeket az ajándékokat, hanem szeretnénk Isten dicsőségét énekelni. Ezt szeretnék most van ezen az esetben Istenben, és egy olyan énekkel fogunk kezdeni, ami hát lassan már klasszikus énekkép nőtte ki magát a nagy királynak. Ezáltal szeretnék kihangsúlyozni azt nektek és magunknak is, hogy egyedül a megváltó Úr Jézus Krisztus méltó arra, hogy felemeljük az embert. És ebben a szellemben szeretnék végigvinni az énekeinket. Az ő életben egy csőségű mellett neki akarjuk hálát adni. Ő érte, ő miatt a létező mi is, a klímati postát jelenleg négyen vagyunk, engem öten létek, öten vagyunk, de az egyik társadalom a gyilkosnál, a kísérleteinket. De tegye teljesség szolgálatokat Istennek a lelken. Fogadjátok szeretettel, és bátorítom benneteket, hogyha ismerőségeket hallottok meg, akkor énekeket bátorítok meg.
Téged áldva dicsér, föld, éget minden, nagy-nagy tenészet, véges nézelem. Nagy király, lehetséges úr király, Isten fia, ott jel minden magasztalán. Thank you.
Yeah. Annyit szeretnék elmondani meggyőződésre, minden, azaz semmi nem történik velünk véletlenszerűen. Még azt sem, hogy megbízunk az utcán valamiben. És ezt hiszem is valami. Minden, ami történik velünk, jó vagy rossz lenne az, Isten kezén keresztül ér az bennünket. Isten azt megengedi. És az a javunkra van. Isten készül a szent lelkét is adni mindenkinek, aki elfogadja őt, mint megváltóját. És a következő énekünk kell ezt fogjuk mondani, hogy várom Szentlélek, szállj le rám. Jelenj meg, Úristen, ezen a helyen, mutatkozz meg, változtass meg bennünket. Mert az lesz a legjobb történet az estén, hogyha megjelent az Isten. És meglátjuk, meg tudjuk őt érezni ezen a helyen. Kívánom a szeret hívőből. Hálát adok most jó Uram, magasztalat minden nap. Szent lelkedet fogalja most nyilván, így kezdődik az ének.
Thank you.
az életben nem találunk helyet. Kipróbáltál már dolgunk lehet. Te rájöttél könnyen, hogy múlandó minden erőtlen vagy, és üres az életed. Jézus Krisztus azt mondta ezen az esténél, Bibliában idézem, íme az ajtajban állott és görgetek. Ha valaki meghallja gondomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és fele vacsorálok. Ő pedig én velem. Nem a fiatalunknak az ajtaján görget, Jézus Krisztus, hanem a szíved ajtaján. Az életedre szeretne bejönni. Mit teszel? Elküldöd, vagy ajtót visz neki?
Ne hallgass, ne hallgass. Thank you. Thank you.
így fordulhat a mindegy súlyát, mint büntetésünkre ezt a nem is tudjuk igazából elképzelni, hogy történt ott. Nem csak egyszerűen azt történt, hogy egy ember addig vérzett, amíg ki nem felül az élet és a vélet is meghalt. Nem csak annyi történt, hogy egyetlen kínok között sínyődött, órákat ezt a hallgatott, sokkal történt, mint keresztül. Jézus elviselte bűnének az igazságnak büntetését, amit megérdemeltünk volna. És ilyet az mi lett volna? Az örök áldozat, az Isten teljes fiának. Nem lehet volna kihez kiáltani, amikor bajban vagyunk. Nem lehet volna kihez imádkozni, amikor nagyon szükségünk van ez rá. Tudjátok, hogy Jézus a kereszten annyira kiüresítette magát, hogy még az Atya is elhagyta őt. És egyszerűen vált. Ezért Jézus így most kérdezett a mai este. Jöjj és változtasd az életed. Lehet, hogy küzdködsz valamivel, lehet, hogy küzdködsz az alkoholval, küzdködsz a barátsággal. Küzdködsz azzal, hogy türelmetlen vagy, és kicsit nehezen elviselhető, hogy a családod van. Lehet, hogy több türelmet lesz szükség, több szeretet kell, és urálkozni belőle. Lehet családod az emberekben. Istenben nem lehet csalódnunk, és nem is szabad. Emberekben sokat csalódhatunk, de bőven soha. Ezért tudom most neked, hogy hallgassátok ezt a következő éneket, ez az utolsó énekünk is. Isten hív te elnekült, hogy látja a sorsodat. Lepülj el, ha így mi ezt életben vére hat. De fogadjátok hát a Jézusnak, hogyha megérjétek ezt a mai este. Lehet, hogy az utolsó alkalom, lehet, hogy nem. Lehet, hogy ha ma este döntöttök, és nem az utolsó alkalom volt, akkor egy csodálatos és feltenes életet élhet a Jézus oldalán. Amikor tudjátok szeretni az ellenségeket is. Látom szeret, én így is szeretem, hogy te itt vagy. Legyen bátorító számotok meg az életet.
Thank you.
ezáltal is megszólíthatott bennünket. Most Isten igényét fogom olvasni, és hallgatjuk Isten igényének a hirdetését, mert a Sermő lelki pásztor testvére keresztül. Isten igényét, amit olvasni fogok, megtalálható írva a János Evangéliumának 21. részében, az első 17 verset fogom olvasni. Kérek mindenki szeretettel, hogy álljunk fel, így feljön meg Isten igényét, szükséges is frissülünk, és hallgassuk meg figyelemmel az igényét. János Evangéliumának 21. rész első 17 verse így hangzik. Ezek után ismét megjelentette magát Jézus a tanítványoknak a Tiberiás tengerénél. Megjelentette pedig egyképpen. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akik kettősnek hívtak, és Nátánael a galileai Kánából való, és az Zebedeus fiai. És más kettő is az tanítványai között. Mondta nékik Simon Péter, elmegyek halászni. Mondták néki, elmegyünk mi is tetteni. Elmenének, és azonnal a hajóba szálltak, és azon az éjszakán nem fogtak semmit. Mikor pedig én már reggeledék, megállt Jézus a parton. A tanítványok azonban nem ismerték meg, hogy Jézus van. Mondd azért nékik Jézus, fiam, van én valami ennivalótok? Felelének, nincsen. Ő pedig mondani, versétek a hálót a hajónak jobb oldala felől, és talált. Oda vették azért, és kivonni már nem bírták azt a halaknak sokasága miatt. Szóla azért az a tanítvány, akit Jézus szeret vala Péternek, az Úr van ott. Simon Péter azért, amikor hallja valahogy ott van az Úr, magára vette az hinnét, mert mezítelen volt, és beveti magát a tengerbe. A többi tanítványok pedig a hajón mentek, mert nem messze voltak a parttól, hanem mindegy 200 sínyire, és vonzták vala a hálót a halaknak. Mikor azért a partra szálltak, látják, hogy barázs halott, és azon felül hal és kenyér. Mondanék ki Jézus, hozzatok a halakból, amelyeket most fogtatok. Felszáll a Simon Péter, és kivoná a hálót a partra, mely terve volt nagy halakkal, 153-mal. És noha ennyi való nem szakadozik vala a háló. Mondanék ki Jézus, gyertek, ebédeljetek. A tanítványok közül pedig senki sem merik alatt tőle megkérdezni, ki vagy te, mivel hogy tudják alatt, hogy az Úr ő. Oda mén azért Jézus, és bevé a kegyelet, és adá nékik, és hasonlóképpen a halat is. Ezzel már harmadszor jelent meg Jézus az ő tanítványainak, minek utána feltámadt a halálból. Mikor aztán megebédelének, mondta Jézus Simon Péternek, Simon, Jónának fia, jobban szeretsz én engem ezeknél. Mondta néki, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Mondanék ki, legeltesd az én bárányaimat. Mondanék ki ismét másodszor is, Simon, Jónának fia, szeretsz én engem. Mondanék ki, igen, Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondta, őrizd az én juhaimat. Mondanék ki harmadszor is, Simon, Jónának fia, szeretsz én engem. Megszomorodik Péter, hogy harmadszor is mondotta vala néki szeretnéjegyen. És mondanék ki, Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondanék ki Jézus, legeltesd az én juhaimat. Amen.
Mindenható Isten, kegyelmes édesatyám, hálás vagyok neked, a szent igér, amit testvérünk felolvasott, amit hallgathattunk, és most megkérlek. Légy kegyelmes hozzám, és félj alkalmasság, mert én magamtól nem vagyok alkalmas a te igédnek hirdetésére, az üzenet továbbítására. Bízom benned, Uram, mint hogy sokszor meghallgattál, most is meghallgatsz. Nem is én érettem, hanem a sokaságért, akik itt vannak, hogy áldásban részesüljünk és megdicsérjünk Szent Neve. Amen.
Amen. Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlevőt. Hát úgy mondotta az egyik énekes zenész testvérem, hogy nem volt még talán ilyen közönség, vagy ennyi, ahol ő énekelt, vagy énekeltek. Hát én nem tudom, hogy mennyien vagyok. Lehet, hogy 153 már többen. Hogy 153? Többen. Hát a 153-at azért említettem, mert az nagyon sok volt a falakat illetően, úgy annyira, hogy megjegyzik, hogy bár ilyen nagy fogások, ilyen sok falat szoktak, nem szakadozott a háló. Csodálkoztak azon, hogy hát hogy is lehet ezt kihúzni. Hát a vízbe könnyen, aztán mikor a vízből ki kellett emelni, akkor már lehet, hogy szedték darabonként, mert egyből nem tudták kiemelni. Na hát csodálatos falfogás ez, nem az első, hogy Bibliában olvasunk már, hogy ezek a tanítványok, különösképpen Péterre gondolva, átélt már egy ilyen csodát, amikor egyszer az Úr Jézus megkérte, hogy az ő hajójában léphessen, hogy onnan tanítsa a parton levő sokaságot. És hát, egy kicsit benne bevezett Péter, aztán Jézus tanított, majd amikor a tanításnak vége volt, akkor azt mondta, hogy vessék ki a hálót a fogásra. És Péter azt válaszolta, hát Uram, egész éjjel próbáltuk, és nem fogtunk semmit. Mintha nem volna a halfogásnak ideje, ezt tapasztaltuk az éjjel. Mindazáltal a te parancsolatodra kivetem a hálót, engedelmeskedek. De amikor ezt megtette, akkor nagyon sok hal került a hálóba. Még a társadalom is kellett ígysenek, segítette, hogy a partra éljenek. És amikor ezt látta Péter, akkor levonult Jézus lábaihoz és azt mondta, elegyen én tőlem, mert én bűnös ember vagyok. És Jézus azt mondta, ne félj, mostantól fogva embereket fogsz. Tehát múlt az idő, ezek a tanítványok Jézussal voltak, hallgatták tanításait, követték őt, és aztán eljött az Istentől rendelt ideje annak, hogy Jézus amiért jön erre a földre, hogy az megtörténjen. Azért jött, hogy életét adja a bűnösökért. Életét adja érettünk minden bűnös emberért. Ott a Golgotai kereszten, hogy lefizesse bűneink adósságát, hogy kiengesztelje Istent, hogy bocsánatot szerezzen a mi számunkra, nekünk bűnös embereknek. És ez megtörtént. Még mielőtt keresztre feszítették volna, azelőtt este volt egy beszélgetés a tanítványaival, és azt mondta, ezen az éjszakán mindjárt megbotránkoztok bennem, és elvettek engem. Hát Péter azt mondja, ha ezzel kell megtörténni, többi tanítványaira utal, ha ezek nem is tagadnak téged, ha ezek el is hagynak téged, én semmiképpen meg nem tagadnak téged. Akkor az Úr Jézus azt mondta, Péter, mielőtt a papas megszólalna, te háromszor megtartsd engem. Nem lehet mester. Nem fogod megtartani. És aztán bekövetkezik. Egyszer, kétszer és háromszor. Megtartottad. Mekkora kudarc. Az ember elmondul magának valamit, aztán még ki is mondja, hogy mit fog csinálni, mit ígér, és aztán megszegi az ígéretét. Nem képes teljesíteni. Pedig Péterben őszinte vágy volt, hogy kitartson az Úr Jézus mellett. De amikor jött az ellenség, amikor Jézus engedte, hogy megkötözzék, amikor Jézus harcul lehették, amikor őt legyötték, és Jézus mindezt küldte, akkor Péter neki nálaszállt a bátorság. És amikor egy szolgáló leány is azt mondta, te is közülük voltál, a beszéléssel állott. És esküvőt és átkodult, hogy nem ismerem azt a rendet. Aztán megszólalt a kapocs, Jézus rá, mindent Péterre, és Péter kiment, és keserült nem sírt. beteljesedett, amit Jézus mondott. Végtelenek kudarca volt. Mondhatnám azt is, hogy cső. Csőkkel. Tanítvánsága súfos véget ért. Ha itt volna a vége. Arról akarok ma este beszélni, hogy van a kudarcból kivezető út. Van a kudarcból szabadulás. Egy kicsit még utalni szeretnék arra, ami Péternek elvette a bátorságát, vagy elveszítette a hitét, megfogyatkozott a hite. Az Ige Jézus megmondta, imádkozik, hogy az ő hite el ne fogyatkozzon, és aztán látni fogjuk, hogy hát tényleg véglegesen nem fogyott el az ő hite, vagy visszanyelte, vagy helyreállott és megerősödött, helyreállította Jézus, illetve a kudarcból volt kivezető út. De szeretnék arról beszélni, hogy amit Péternek át kellett élni, az nem is olyan egyszerű dolog. Az a Jézus, aki amikor el akarták fogni, olyan csodálatos úton, módon ott hagyta őket, és nem tették a kezüket rá, mert még nem jött el az órája. Az a Jézus, aki éhezőket, több ezer ember elegített meg, elégített meg kevés kenyérből és kevés halból, az egy Jézus, aki feltámasztotta a Jairus leányát, a naivírusnek fiát, feltámasztotta Lázárt a halálból, az a Jézus, aki meggyógyította a 38 évig betegségben sírő ember, aki megtisztította a vérfoklosokat, az a Jézus, aki olyan sok csodát tett, a tengeren is járt, sőt még Péter is meg tudta tartani, és ő is járhatott a minden bűnöket menjen, az a Jézus, aki a testben megjelent Isten volt, oda jutott, hogy megfoghatta, megkötözhették, megmelhették, több is koronát tettek a fejére, és idégezték. Keresztesek szegeket. Szegeket vehettek kezébe lábába, lántát vettek oldalába, és el is temették. Mit gondolt Péter? Ez nem cső, ez nem kudarc. Hát az, akinek hatalma volt, betegség felett, halál felett, aki azt mondta, hogy megbocsátottak a te bűneid, bűnöket megbocsátott. Az a Jézus, akinek semmi sem volt lehetetlen. Annyi csoda tételét láttál. És most ott van, mintha nem tehetne semmit. Nem úgy volt, hogy nem tehetett semmit, vagy nem tehetett volna semmit, hanem éppen tette, amit tenni kellett, amiért jó. Hogy magára vállalja a bűneinket, hogy meghalljon, mérettük a kezdet. Na de még ott tartunk, hogy Jézus el van temetve, és akkor a tanítványok szomorkodnak, gyászolnak, pedig Jézus megmondta, hogy az embernek fia odaadatik főpapok, bűnösök kezébe, keresztre feszítik, eltemetik, de harmadnapra feltámad. Hát akkor ezt elmelehetették. Megrendítette őket annyira a halál, annyira le voltak tőle, le voltak felve, oda lett a reménység. Milyen nehéz ez milyen rossz a kudarc. Nem tudom, a jelenlevők ki milyen kudarcot ért át, hogy kinek milyen csődje volt, hogy kinek mit ér az élete, ki hogyan éli, kínlódja, kínozza az életet, vagy milyen kalandjai voltak,
mitől remélte a boldogságot, egy dolgot tudok, hogy az életnek értelme csak akkor van, ha úgy éljük, ahogy azt a Teremtő Isten, ahogy azt a megváltó Jézus Krisztus elmondta, elrendelte, tanította az evangéliumban közben. Az ő akarata szerint. Nincs másképpen siker. Találaimtól hallotta, amikor fiatal ember voltam, így tanították. Isten akaratán belül nincsen tudat, Isten akaratán kívül nincsen siker. És én ezt elhittem. És én ezt kipróbáltam. Én ezt hiszem teljes szívemből, hogy nekünk embereknek Isten akaratán belül van a siker, van az öröm, van a boldogság, van a boldog élet, van az üdvösség, van az örök élet, van a mennyország. És láttam emberek életében, hogy Isten akaratán kívül nincs boldogság, nincs öröm, nincs a szó igazi értelmében siker, csak tudat, és a végső tudat, a kárhozat. Ezek tények. Ez Isten igében van jelen. Nem én találtam ki, hogy rájöttem, hogy hallottam, hogy én is felfedeztem az Isten igéből, hogy elhittem és kipróbáltam, erről bizonságot tehetek. De nem én vagyok ennek az igazságnak a szerzője, nem, hanem maga Isten. És a mi megváltó Jézus Krisztusunk, aki azért jött, hogy kijelentse nekünk Isten akaratát, hogy bemutassa nekünk emberi testben, hogy milyen az az élet, amely Istennek tetszik. Mert ő mondta, nem azért jöttem, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. Róla is írja Pál apostol. Az az indulat legyen benneteket, amely volt a Krisztus Jézusban is. Aki amikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy az Istennel egyenlőt, hanem magát megüresítette. Felvette a szolgai formát. És amikor alálltottan találkozott minden ember, megalázta magát, engedelmes volt halálig, még pedig a keresztfának haláláig. Annak fogáért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott néki oly nevet, hogy a Jézus nevére minden tét meghajoljon, mennyeljek és földjek és föld alatt vagyok mi, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Tehát az az indulat van bennünk, amely volt a Krisztus Jézusban is, és lehet, mert ő eljött, és befogadta az ő kitálta. Az övék közé, és az övék nem fogadták elő, de valakit befogadják, hatalmat kapnak arra, méltóságot, autoritást, felhatalmazza őket Isten, mint gyermekeit, hogy a Krisztus által megéri a Krisztus követés a keresztény életet. Hasonlóvá legyenek Jézus Krisztushoz, hogy felmagasztaltassanak. Mert aki magát megalázza, mint a Jézus tette, az felmagasztalhatni. Aki magát felmagasztalja, az megalázza. Az öt emberi kék élete útja kudarc lesz a szörnyön. A világ egyre mélyebben hallhatul előre a bűnben, a sötétségben. Nem kevesebb a gonoszság a bűn, hanem több. Eleni iskolában járó gyermekek előtt kinyílt a világ. A gonosz kinyitotta az ajtókat. Megvannak fejlődve már gyermek szíve, gyermek elmé,
mindenféle ostmány, csúnya, bűnöző. Nem könnyű nevelni a gyermekeket. Nincs fegyelem. Pszichológia, ideológia, olyan elve, hogy nem szabad megnyitani a gyermeket. Hadd fejlődjön ki önállósága, valósítsa meg magát. Aztán megvalósítja. Elég szomorú a kép ezek után. A Szentírás tanítása szerint más a gyermekek nevelése, mint amit ma megszüntetnek. Mint amit ma elvárnak. Én nem azt mondom, hogy kegyetlen legyen a szülő. Nem. Én nem azt mondom, hogy szigorú legyen és kínozza a gyermekét. Engem se kínoztak, de fenyítettek. Ami testi apáim fenyítettek, írja a Biblia, és jó tették. Tiszteltek őket. Tisztelettel gondolok most is édesapámra, aki ugyan nagyon megvált, amikor én csúnya dolgot tettem. Minden tiszteletlenül csúnya volt. Az a levél, amit a tanítónéninek írtam. Haragudtam, bosszusultam, mert a barátomat megverte. Hát nagyon-nagyon-nagyon csúnyán írtam neki. Édesapám, ha felhívottál, aztán majd, hát ő hazavitt engem és megfegyelmezett. Jó tett. De nincs már kontroll. Mint hogyha a fény elszakadt volna, ami a gonoszság előrehaladását illeti. Egyre gyorsabban rohan a világ veszedelembe, egyre több a bűn, egyre nehezebb az élet, hogy tisztességesen és hogy boldogan éljen az ember. De nem lehetetlen. Hála Istennek lehetséges a mi úrunk Jézus Krisztus által. Mert ő azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet nálam nélkül az atyához, de ő általa igen. Nincs megoldás. Nem fogja megoldani az Európai Unió. Nem fogják megoldani akár, hogy egyesülnek és szövegesznek és bármit elkövetnek, hogy megoldják az emberek problémáit, hogy megváltoztassák azt, ami már nagyon elromlott. Nem. Az utolsó időben a gonoszság megsokasodik, a szeretet meghidegül. Lesznek az emberek magukat szerető, pénzsovárló, szüleikkel engedetlenek, Isten károlló, istentelenek. Jaj, de sok. Talán nem is kellene mondjam, mégis azért elmondom, hát jó, hogy nem most születtem, hanem közel 70 évvel ezelőtt. Mi vár a következő generáció? Nem szép, nem jó, ahogy az a Bibliában megvan írva. És nem azért, mert Isten nem jó, nem azért, mert Jézus Krisztusban nincs megoldás, hanem azért, mert az embereknek nem kell Isten. Az a kontinens, amelyik arról volt híres, az Amerika Egyesült Államok, az ott a kontinensen lenő államok, amelyikben az Egyesült Államok létrejött, arról volt nevezetes, hogy ott Isten félik az emberek. Hogy az iskolában is helye van. Az igének az evangéliumnak. Na, ma már nem így. Ma már nem. Aztán a keresztény Európa ezt a nevet viseli. Évszázadok óta. Mire jó? Az Európai Unió alkotmányában. Nem akartak helyet adni az Isten nevét. Nagy volt az ellenállás, az elutasítás. És ha azok az országok, amelyek oda kerültek, valamely képviselően próbált lesz, hát nagyon-nagyon csúnyán néztek rá. Lejárt ennek az ideje. Nincs már keresztény Európa szó igazi értelmében. Ma nem azt mondom, hogy nincsenek hívő emberek, nincsenek élő keresztények, mert Isten nem mondja magától bizonyosan. De a keresztény Európát evangelizálni kell. Észrevették ezt a színekbőrűek is, és jönnek Európába, hiszik. Valamikor innen mennek Afrikába. Kudarc és cső jellemzi gyártalással az emberiség életét, és nagyon sok esetben személyesen az embereket. Hát, most egy kicsi, nem is olyan világméretű, csak ebből a történetből van itt éppen egy kudarc, és nézzük egy kicsit meg ezt, amikor Simon Péter azt mondta, hogy elmegyek halászni. Ez már Jézus feltámadása után volt, már Jézus megjelent tanítványainak, de nem volt úgy velük, mint kereszthalála előtt. És ezek a tanítványok össze is zavarodtak, nem láttak tiszta képet, jövő képet. Mondhatnám azt, hogy a Krisztust, ahogyan megismerték, az nagyon jó nekik, de a kereszthalál után, amikor már Jézus nem volt velük, az Isten képük is, mintha elhomályosodott volna. És valamikor elhívta Péter a többieket az Úr Jézusra, hálókodó, halászatból, hogy legyenek tanítványai, követői és embereket halászolnak. Most már ugye Jézus meghalt, nincsen velük, hogy feltámad, megjelent, de nincsen most közöttük. Mit csinálnak, mit tegyenek, visszamegyek a régi foglalkozásra. Nem azt mondom, hogy mi volt elmenni halászni, de szükséges is volt, hogy enni való legyen. Elmegy halászni, hevet magát, megint is mondták a többiek. És egész éjjel küzdöttek, próbálkoztak, és nem tudtak semmit. És csodálatos a történet, reggel megyék hozzájuk, megjelenik a falon, oda szól nekik, azt kérdezi, fiai, van-e valami ennivalótok? Válasz mi? Kérdez? Nincsen. Amikor az ember nincsen, ami kellene, az milyen érzés? Jellemetlen, csalódás, aggodalom, nyugtalanság, nincsen. Nem fogtak semmit. Ezt tudod. Nincsen semmi ennivaló. Hát ez nagy baj. Egy ilyen állat. Ez csak egy kis jelenet az ember életéről, vagy az ő történelmükből, az ő életünkből, tevékenységünkből. Nem fogtunk semmit, nincs semmi ennivaló. Hát még aztán, ha meg is kérdezik, nem fogtál semmit, de megkérdezni, van-e valami ennivalótok, és be kell vallani, hogy nincsen, hát még szégyelkedik is az ember. Van esetleg, hogy szégyelik, hogy nincsen. Nem tudom a jelenetek közül, azok itt vannak, hogy mit értek át. Volt-e már olyan, hogy valamihez hozzáadottak, és nem sikerült semmi. Abból nem sikerült semmi, amihez hozzáadottak. És csalódás, kudarc. És nem tudom, a jelenlegi közül volt, de valaki az, aki éhes volt, egy kellett volna, és nem volt semmi. Aztán végez kiterült, mert rákérdeztek, hogy észrevették, aztán nincsen semmi. Nagyon-nagyon kellett. Jön Jézus az ilyen emberek! Jön Jézus ma este hozzá, amit átértünk, vagy benne vagyunk ilyen helyzetben. Nem fogunk semmit, nincsen semmi ennyivaló. Nem fizikailag, nem anyagilag gondolkodunk csupán, mert a lélek több, hogy nem a test. És noha, megpróbálták, és nem tudtál semmit. Vagy mellé fogtál a munkát, illetve vagy éppen a házasságodat illetően, vagy kitűzött céljaid, amiket kitűztél, nem sikerültek, nem fogtál semmit, mellé fogtál. És hogy arról gondolod, mit bírsz lelkileg, milyen kincsed, milyen értéked van, van-e, amit megosztál mással, akinek nincsen, és neked sincsen, ó, ha kérdezik, ha kér, van-e valami, nincsen. Nem tudsz bátorítani, nem tudsz biztatni, mert te is csalódott vagy, mert neked sem sikerült semmi, nem fogtál semmit, nincsen, amit adj másoknak. Milyen rettenetes ez az állapot. Vajon ki segít rajta? Péter, János, vagy a többi tanítványokat sorolom, vagy a jelenlevőket, akiknek a neveiket Isten tudja, most megkérdez, na most mit csinálsz? Mellé fogtál, kudarcba vagy csalódtál, nem fogtál semmit, nincsen semmi, mit ér az életed? Nincs öröme, nincs békességed, nincs nyugalma. Na most mi lesz? Szeretném mondani, hogy Jézus nem azért kérdez, hogy megszégyenítsd. Jézus nem azért kérdez, és nem azért kér tőled valamit, mert neki nincsen. Neki van. Ebben az esetben is volt, amikor a tanítványok partot álltak, mit láttak a parton, mi volt? Ali, kenyér, eleve. Ezt Jézus készítette neki. Ezt Isten rendelte neki. Neki van. Isten nem azért teszi fel a kérdést, hogy mit fogtál, vagy nem azért mondjana, nem fogtál semmit, vagy nincsen semmit, mert megszégyeníteni akar, mert csupot űzni akar belőle, egyáltalán segíteni akar rajta. Akinek nem sikerült semmi. Egy tínédzser, a kamaszkorban levő lány egyszer elkezdte a sírást, nagyon keservesen sír, és kérdezem, hogy miért sír, mert nekem nem sikerül semmi. Volt egy-két kudarca, és azt mondta, hogy nem sikerül semmi. Akkor kezdtem mondani, mert ismertem, tehát a tegnap, amit megcsináltál, az olyan jó. Az olyan jó siker. És akkor még mondtam, hogy két-három dolgot, és mondtam neki, na most kiváltozom, hogy ami nem sikerült, ami miatt elkeseredtél, hogy az tud letenni Isten elé, és tud letenni az életedet, és ne érezd magad úgy, hogy te csődben vagy kudarcban vagy, hogy ebben kell maradnod. Megvan a kivezető. Jézus. Jézus a megoldás. Ő az út, az igazság és az élet. Aztán felragyogott a szeme, és hát haladt tovább, aztán osztály első lett, iskola első lett majd abban a városban, ahol ő tanult. Hát kezdte látni, hogy sikerülnek. Sikerülnek. És amikor így sikerültek a dolgok, akkor rájött egy nagyon fontos dologra, hogy még a tanulásnál, vagy annál, amivel sikeres volt, van több, van nagyobb, amiért érdemes élni, és odaadta az életét az Úr Jézusnak. Fiaim, van-e valami valami? Nincsen. Na, hát a fogás is sikerült aztán. Messétek a hálót, ahogy a jobb oldalához találtok, 153 halat, jöjjetek a partra, jeltek, aztán hozzatok a halakból, amit most fogtatok, aztán jeltek ebédelje. Ez már jó felé halad, ugye? Van sikeres alfogás, nem kudarc, hanem siker a kudarc után, aztán van ennivaló, meghívják ebédelni, hát jó irányba halad. Igen, de még van valami, amit el kell rendezni. Van valami, amit el kell intézni. Mikor megebédeltek, azt kérdezi Jézus Pétertől, Simon, Jónának fia, jobban szeretsz engem ezetnél. Elgondolkodott ezen már más is, és én is, úgy, ahogy olvassuk ezt a Bibliából, vagy halljuk, hogy mit akart Jézus ezzel mondani. jobban szeretsz engem ezeknél. A tanítványtársainál szereti jobban Jézus? Vagy jobban szeretsz engem ezeknél a megszámolt 153 nagy halnál? Az anyagiaknál jobban szereti Jézus? Hát Jézus adta neki ezeket. De nem ragad a szíve hozzá, hogy jobban szeresse, hogy többre értékelje Jézus adományát, az ajándékot, mint az ajándékozott. Vagy visszatérve az előbbi gondolathoz, azon az estén azt mondta, hogy ezek, ha mind megtagadnak, és én hű maradok, én nem. Még erre is lehet gondolni, hogy útalmazott Jézus, vagy érthette Péter ezt is, hogy most hogy áll a helyzet? Jobban szereti, mint a többiek? Különböző, mint a többiek? Mind a két irányba gondolkodva szeretném azt mondani, nem első semmi talentum, adomány, ajándék, képesség, áldás, siker, amiben Isten minket megáldott, vagy amit megengedett nekünk, nem előzheti meg őt az ajándékozót. Jézusnál nem lehet senki semmi több és első. Miért mondom ezt? Mert kudarc következik. Ha nem jön az első az életünkben, ha nem őt szeretjük mindenek felett és mindenek előtt, akkor biztos, hogy kudarc következik. És lehet végleges is a kudarc. Ó, ne legyen. A másik dolog pedig, amit mondom, sohasem bizakodjunk el, és ne tartsuk magunkat különnek másoknál, mint a Péternél volt, ahogy gondoltam. Szentírásban ezt a tanítást kapjuk, hogy a másikat tartsuk különnek magunknál. És amikor meg kell ítélni a bűnt vagy a rosszat, elsősorban mindig magunkba kell megítélni. Aki még magában nem ítélte meg, nem is méltó, nem is képes, és ne is tegye, hogy másokba ítélje azt. Aki még nem szereti Jézus mindenek felett és mindenek előtt, az ne várja a másiktól. Ne igényelje, ne követelje, hogy szeresse Isten, szeresse Jézus. Mert az az ókori mondás, amit sokszor idéztek már, így hangzik. Az, aki vagy, olyan hangosan beszél, hogy nem hallom, amit mondasz. Ne szóval szeressünk se nyelvre, hanem cselekedettel és a valóságból. Nem beszélve áll az Isten az ország. Jobban szeretsz elnyelni. Első kérdés. Péter válasz. A válasz ilyen. És szünet következik, én is megkérdezi másodszor is. Simon Jónás, szeretsz ilyen? Péter válasz, meg. A válasz ilyen. És következik a kérdés harmadik. És akkor Péter megszólalt. Feltettem magamnak a kérdést, így gondolkodtam rajta. Tényleg szükség volt, hogy háromszor megkérdezze az Úr Jézus Péter. Hát én Jézus nem kifogásolom, és hogyha ő úgy látta, hogy ezt háromszor kell tenni, akkor háromszor kell. És Péternek háromszor kellett felelni. Volt-e valami különbség a feleletek között? Mert mindegyik igen. És mégis volt-e különbség? Kérde? Mi volt a különbség? Hogy harmadikra megszomorodott Péter. Nem mondhatta csak úgy könnyen, könnyen. Nem mondhatta csak úgy elvételkedni. Nem mondhatta csak úgy meggondolatlanul. Meg kellett neki gondolnia. És meggondolta, és Olyan szomorúságból, volt a fáta, a válasz, a feleletet, de aztán többet nem értette én. Úgy látta én, hogy most már elég. Úgy látta, hogy ez a válasz most már mélyebb. Úgy látta, hogy Péter felmérte a dolgokat. És nem mondta, hogy jobban szereti, mint a többiek. Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretett téged. Az van most a szívemben, hogy ezt a kérdést Jézus most felé tűnti. Felé és felé. Szeretszik el. Az ő szeretetében nem kételkedhetünk. Nincs senkiben nagyobb szeretet, mint ha valaki életét adja az ő barátaiért. És Jézus életét adta. Életét. Erre a szeretetre, hogy ő így szeretett minket, nekünk is válaszolunk el. Hát csak egy egyszerű kérdés. Egyáltalán szereted-e te Jézust? Ki neked Jézus? Mit éltél át eddig életedben? Tanítványa voltál neki? Követted őt? Nem történt az életed, vagy megtagadtad őt? Sokféle képen történik a tagadás. Egy ember előtt, több ember előtt, hangos szóval, esküdözéssel, mástól pedig egészen könnyen, felelőtlen szavakkal. Tagadás, vagy az életünkkel, a magatartás, táplálja azt, hogy te keresztény vagy. Nem azt mondom, hogy ilyen vagy olyan felekezethez tartozó, hanem keresztény vagy. Ó, drága testvéreim, kedves barátaim! Ez a kérdés, hogy szeretsz engem, hozzám is szól. Hozzám is szól. Nekem is válaszolnom kellett, és válaszolnom kell erre a kérdésre, de neked is. Hogyha nem akarsz válaszolni, és elutasítod ezt a kérdést, hogy téged nem érdekel, megkeményedik a szíved, elmúlik ez a nap, elmúlik az életed, Jézus visszajött. Feltámadott a halálból, felment a mennybe. Az angyal mondta, ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, ott képpen jön, éppen láthatjuk, hogy felment a mennybe. Visszajön. Ítéletet fog tartani. Nekünk mindnyájunknak oda kell állni a Krisztus ítélő széke elé. Hogy állunk meg előtte? Ha eljutottunk odáig, mint Péter, hogy megtörténik a bűnrendezés, mert tulajdonképpen a tagadás a bűn volt, állászott tagadott Péter, talán emlék is volt háromszor kérdés, vitathatatlan, hogy rendezni kellett ezt a dolgot, és így eljött a többi tanítványok előtt. Azokat nem kérdezte, de Pétert kérdezte, és Péternek azok előtt kellett felelni. Péter felett, és amikor megtört szívvel, amikor megszomorodva válaszolt és mondta, Uram, te mindent tudod, hogy én megtagadtalak. Tudod, hogy milyen gyáva voltam, fogadkoztam, nem tudtam megtartani életedet, te mindent tudod. Én nem bántam. Uram, te tudod, hogy én keservesen sírtam. Nagyon megbántam. És én is. Elolvott a Péter. Elolvott a Péter. Eszembe jut egy történet. Az útrendszerre, amikor vége volt, az úgynevezett szekuritárt és tisztek, hát egészen februárban az akkori állat, hogy kiegyezett velük, nagyon-nagyon remektek, megmutat ilyetve, mert sok olyan dolog volt, amivel ők levizsgáztak, vagy nem jól vizsgáztak. Én Isten gyermeke voltam, egy megváltó bűnös, sose úgy mentem oda, amikor oda rendeltek, tehát én ülök benne, vagyok, mint más. De volt egy feladatom, ők hívtak, zaklattak, próbáltak mindenféleképpen eltiltani, elküldeni az országból, vagy megmondták, ha nem megyek, akkor meg kell halnom, azt mondtam, nem megyek, mert ide küldök, tehát itt kell maradnom, ha meghalok, itt halok meg. Tehát eléggé túlult életbe köztünk a viszony, ne is a felszabadulás, ezt csak idézőjelbe teszem, mert részleges volt ez a felszabadulás. Megtörtént, és akkora kalapja volt az egyiknek, jó magas ember volt, kelet szeme olyan erős nézése volt, sokszor rászegett a tekintetét, szidott mind a bokrot, azt kérdezte, megértettem meg. Mit értettem? Hát, hogy nem fogadhatunk vendégeket, mert megbúrnánk békességbe, de itt bosszantja önöket is, meg kell mondjam, hogy ne jöjjenek be az országba, mert ez nem tesz jó itt az embereknek, a hatóság nem bírja, nem bírja. Rámondítok, csak ezt próbál, meg így kirontsam az ország becsületét. Hát mondom, akkor lesznek kedves, mondom, hogy jöjjenek még, hogy legyen becsületet. Na ez a durva és kemény ember, akkor a kalapot visel, hogy ne látszódjon az ábrázat. De hát a menésről is mentem, annyit láttam, hogy próbál előtte. Ki akart kerülni, be akart menni az üzletbe, az az ajtó záró. Le akart menni ott a park alsó részére, nem volt ott lejárat. A barátommal mentünk, azt mondtam neki, egy lelki pásztor Magyarország, legyen szíves, hogy menjen előre. Hát szót fogadott előre meg. Szembe mentünk, megálltam előtte. Köszöntem neki. Szerintem dolog volt. Olyan zavarba volt, úgy vettem észre, akkor többet nem kell szólnom neki, de tovább mentünk. Megvette a gyerek ágyat a barátom, másik felül megyünk vissza, megint találkozunk. Hát olyan 30 méterrel mentem, amikor meglátott túlból, most már nem akart kikerülni. És megemelte azt a nagy kalapot, lehajolt így, meghajolva köszönt. Azt kérdezi a kollégám, mit csináltál az előtt? Feloldoztad? Mondom, tudja, hogy megbocsátott.
Nem, én azért nem vagyok ő. Nekem Isten megbocsátott. Engem Úr Jézus Krisztus elfordult. Én is volt, amikor kára voltam Isten nevén. Volt, amikor megtorottam az Úr Jézus. Aztán volt bűnrendezés, amikor mint Péter azt mondta, hogy ő igaz én folyamat legeltek az én bálányaimat. Tehát visszahelyezte abba az állapotban, amire elhívta, nem bocsátott neki. És Péter ebben semmit nem kételkedett. Szeretsz-e engem, barátom, testvére? Hallottad ezt a kérdést?
Emlékek élnek szívedben,
látod maga előtt, a tagjai ház falát, az ég kedvesebb a szállat. Isten úgy hiába lát, de gondolod, hogy úgy sincs kéne, hiszen régen elhagyottál. Minden jó barát, csak még itt a messzeség. Mint az égen nincsen barát, csak várunk, hogy felhűnjön a fény, amit hajnal láttál.
Thank you.